Szedlák Kumpéterrel beszélgetünk, Fanándorral és a Spirit of Hungary óceáni projekttel együttműködtél a felkészülési folyamatban, a biztonsági eszközök összerendezésében és biztosításának a kialakításában, úgy, ahogyan ezt a Transzsákvábre versenyszabály előírja, illetve a felmérések során ott 3 napon át együtt dolgoztál velük, nagyon sokat tudsz és hallottál az ottani viszonyokról. Látva azt, hogy ha ránézünk a Transzsákvábre trekkingére, a nyomkövető jeladók alapján, a hajó pozícióira, azt látjuk, hogy jelentősen megfogyatkozott a csapat. A biztonsági összefüggéseket illetően, Péter, hogy látod az eddig történteket a rajt óta?
Üdvözlök mindenkit! Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen versenynél a verseny az elsődlegesen fontos dolog, de mint hogy a vízen általában mindig a biztonság azért mindenek előtt és mindenek fölött van. Ennek köszönhetően a verseny is, illetve a hajóosztálynak a saját szabályai is rengeteg olyan biztonsági felszerelést és előírást tartalmaznak, amik pontosan arról szólnak, hogy mint ahogy most is láttuk az elmúlt napokban, hát egy elég kemény időjárási körülmények közé sikerült bekeveredni a mezőny nagy részének, ami onnantól kezdve rengeteg emberi, technikai, környezetbeli kockázatot rejt magába, és ugye mit tud megpróbálni egy versenyrendező, próbál erre úgy felkészülni, hogy a lehető legjobban tudja kezelni a dolgokat. Most azért hozzá kell tennünk azt, hogy jelen pillanatban még a mezőny viszonylag közel van a szárazföldi helyekhez, azt jelenti, hogy innentől kezdve, hogy láttuk a felborult trimarán esetében is, lehet ugye helikopteres mentést rendezni és lebonyolítani, lehet ilyen jellegű kiemeléseket végrehajtani, illetve hát sokkal könnyebb azért még ezekben a távolságokban a hajók segítségére lenni. Most ami nagyon fontos, hogy minden hajón ugye többfajta biztonsági rendszer üzemel, ugye több részre lehet bontani, ugye vannak az elsődleges kommunikációs dolgok, ugye mindenkinél többfajta műholdas, rádiós és egyéb kommunikációs eszközök vannak, de ez az első hulláma mondjuk azt a biztonságnak, hiszen itt tudjuk tartani a kapcsolatot a hajókkal, hogyha valami olyan probléma van, akkor ezen keresztül lehet konzultálni a hajón lévőkkel. Aztán jön az a szintje a dolognak, amikor ez már nem elég, és valamilyen egyéb dolog kell, akkor jönnek ugye a különböző hely meghatározó rendszerek, ugye azt tudni kell, hogy már ez nagyon-nagyon komolyan fejlődött iparág, mondhatjuk azt a világon. A GMDSS egyezmények alapján rengeteg különböző szintű segélykérő és pozíciójeladó található a hajókon. Tudni, hogy van, ami kifejezetten a hajóra szól, ezek is duplikálva vannak. Műholddal való kommunikációról beszélünk. Nálunk a Spirit of Hungary-n ezekből olyan található, amik viszonylag modernek, kicsik, és olyan dupla indító rendszerük van, ez azt jelenti, hogy lehet manuálisan is indítani őket a dobozból kivéve, a skippernek a döntése alapján, illetve van bennük egy olyan víznyomásra induló indító rendszer, ami hogyha vizet ér, az azt jelenti, hogy nyomás különbség hatására indul ez be, tehát nem fölcsönő vízta nem tud beindulni, akkor is elindítja a segélykérő jeladót. Ezek 48-72 óráig tudnak üzemelni, ez a hivatalos standardjük, és gyakorlatilag egy GPS van beépítve, és a műhold felé sugározzák az adatokat, a pozíció adatait a hajónak, illetve rengeteg más információt, amik előre egy adatbázisba be vannak programozva. Tehát ez maga a hajónak a jeladó része, és akkor vannak személyes jeladóink is, amiket Vándor és Péter is magukon viselnek és hordanak. Az egyik ezek közül egy ugyanilyen műholdas technológiára épülő személyes jeladó, ez a PLB, Personal Locator Beacon-ek. Ugyanezen az elven működnek, csak hát ugye kisebbek, ergo rövidebb ideig tudnak nagyjából üzemelni, de ugyanez történik, tehát az, hogyha vizet ér, akkor beindul, elkezdi a műhold felé a GPS pozícióját a jeladónak, illetve a jeladóhoz hozzárendelt adatokat az MRCC rendszerek felé kommunikálni, ezt ugye érzékelik, és akkor onnantól kezdve megindulnak a különböző eljárások. És akkor vannak olyan jeladóink, amik már a közvetlen környezetükben hajózó, vagy éppen a helikopter, amelyik oda megy segíteni, tudja őket keresni, ezek már rádió jelek alapján működő, ez az AIS rendszerbe illeszkedő jeladó, ez gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy ez a legújabb szintű fejlesztés ezekbe a személyes segélykérő jeladókba. Ő annyit tesz, hogy a föld felszíni rádió hullámokon, szintén van benne egy beépített GPS, a pozícióját a jeladónak sugározza maga körül. Na most ez meg úgy működik, hogy ugye vannak kifejezetten erre tervezett vevők is, helikopterek általában ezeket használják, de gyakorlatilag a környéken lévő összes hajó navigációs rendszere ugye tudja fogni ezeket a segélykérő jeleket, és akkor ez egy ilyen man overboard, tehát ember a vízben jelet küld magáról, onnantól kezdve, hogy mindenki, aki a körzetben van, és tudja venni ezeket a jeleket. Ugye hát értelemszerűen ezt tudni kell, hogy ez egy rádióadó, tehát ugye közel van a vízfelszínhez, meg hát ez egy pici valami, tehát nem egy ilyen hatalmas nagy rádióadó teljesítményt kell elgondolni, de az azt jelenti, hogy azért egy bizonyos távolságban, amikor már oda tudnak közelíteni a bajba jutotthoz, akkor a pontos megtalálását nagyban segíti a bajban lévőnek. Illetve a másik fele, ugye például ez a víz, ahol most vannak a hajóval, ott azért igen nagy a forgalom, tehát ilyen szempontból azért mindig vannak környező hajók, akik tudják venni ezeket. Na most ez maga a segélykérő jeladó rendszer, ami a hajón van, és akkor van rengeteg olyan eszköz, ami viszont kifejezetten arra van kitalálva, hogy ők maguk, ha gondok támadnak, és úgy döntenek, hogy mondjuk elhagyják például a hajót, akkor ezeket tudják használni. Ugye össze van készítve egy nagyon komoly csomag, amiben a túléléshez és a létfenntartáshoz szükséges alapvető eszközök vannak, illetve élelmiszer, csomagolt és stb. A hajón található ugye két életmentő tuta is. Én megmondom őszintén, én alapvetően egy búvár ember vagyok leginkább, és abból tudok kiindulni, hogy a búvárkodásra is mi a legfontosabb, hát mindennél a rendszereket duplikáljuk, pontosan azért, mert abban a pillanatban, hogy én duplára növelem a biztonsági rendszereimet, akkor nem a felére fog esni a kockázatom, hanem sokkal alacsonyabbra. Tehát ez meg egy kockázatelemzésnél ez mindig kijön. Innentől kezdve azt lehet látni, hogy itt is ez volt a fő törekvés a hajók biztonsági rendszereinél, hogy mindenből lehetőség szerint dupla legyen, és ezáltal csökkentsük annak a kockázatát, hogy nem tudok hajt használni. Most én Nándorra nagyon sokat beszélgettem még az indulás előtt ezekkel kapcsolatban, és azért van egy fontos dolog, amit viszont mindenkinek szem előtt kell tartania. Szóval az, hogy én telepakolok egy hajót biztonsági dolgokkal, ez jó, azt gondolom, hogy manapság elvárható, és irodalmas is, viszont azért azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen környezetben, amiben most is hajóztak helyenként 40-45 csomó szélbe, 7 méteres, vagy még annál nagyobb is hullámok között is, ott azért nagyon sok minden azon az emberen múlik, aki éppen ott van, és aki, és milyen döntéseket hoz, és hogyan. Én azt látom most így az eddigiekből is, ahogy amerre hajóztak a nándiék, hogy ők próbálják megtalálni. És azt gondolom, hogy az elmúlt két nap eseményei nagyjából ezt igazolják is. Megpróbálják megtalálni az egyensúlyt a teljesítmény és a biztonság között. Mert ha megnézzük, hogy milyen sérülések keletkeztek a hajókon, amik kiálltak, hát ott látszik, hogy el lehet képzelni ahhoz, hogy egy Safranon repedéses sérülések keletkezzenek. Hát mekkora erőhatások lehetnek ott? Én azt gondolom, hogy ezeken a döntéseken is múlik, hogy az ember biztonságban egy ilyen versenyen úgy végig tudjon menni, hogy aztán a teljesítményre és tehát a végeredményre is tudjon koncentrálni, hogy ezeket folyamatosan mérlegelnie kell, egyensúlyba tartani és vizsgálni.
Köszönjük szépen az eddigieket neked, és köszönjük, hogy figyelemmel követed őket.
Nincs.